Mézer Áron, örülő vitorlázónk újra vízre szállt. Most volt legénysége is, akiknek köszönhetően kicsit kényelmesebb volt az út, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy finomabbnál finomabb ételek kerültek a terítékre.
Volt, hogy több sikerrel, volt, hogy kevesebbet, de azért mindig fogtunk halat. És volt olyan csapat, tag, aki tényleg jól tudott főzni, és adtak erre, és egy nyaralásnak, ez végig is egy nyaralás volt a legtöbb ember számára, egy kikapcsolódásnak, egy feltöltődésnek része az, hogy néha néha jókat enni, ugye, amikor dülöngél a hajó, és vihar van, akkor nem lehet.
Rengeteg élménnyel gazdagodva jött haza az útról, Mézer Áron, aki az utitásban délután 3, és az ismétléskor este 10 órától, Győrben vasárnap délután 4 órától, elmeséli, hogy merre járt csapatával a másfél éves vitorlázás során. Ön is kérdezhet földkerülő vitorlázónktól SMS-ben. Számunk plusz 36 30 749 67 20. Az idegenvezetőjük Bakréta. 15 óra 6 perc. Utitás. Életre kell a bébekkel. Hangos kézikönyv nem csak utazóknak. Bakrékával. 2010. szeptemberében indult Horvátországból egy másfél éves hajóútra Mézer Áron és csapata. A Lullaby vitorlással végül 2012. februárjában kötöttek ki Sydneyben. Köszöntöm az utitárs hallgatóit, Bakréka vagyok. Mézer Áron egy évvel a három esztendős földkerülő vitorlázása után érezte úgy, hogy újra neki kell vágnia a nagy kalandnak. Miután bebizonyította magának és a nagyvilágnak, hogy 26 évesen egy kis vitorlással körbe lehet hajózni a földet, miért kelt ismét útra? Milyen új izgalmakat tudott nyújtani számára ez a mostani hajózás, ahol ráadásul még segítői, legénysége is volt? Mi az, ami újra és újra visszahívja a nyílt vízre? Milyen szigeteken kötöttek ki? Sikerült megtalálnia a közös hangot az utastársaival, hogy a magányhoz szokott világjárónak nehezen ment az alkalmazkodás? Ezekre a kérdésekre mind választ kap, ha velem tart a következő 50 percben. Ön is kérdezhet vendégemtől, Mézer Áron földkerülő vitorlázótól. SMS számunk plusz 36 30 749 67 20. E-mail címünk utitars@lánchidradio.hu. Ismét megkerülte a földet Mézer Áron. Ugye Áron neve ismerősen csenghet, hiszen mindenki biztos, hogy emlékszik Karinára, a hajóra, amivel először sikerült megkerülni a földet, ez egy 3 éves út volt, most gyorsabb útról beszélhetünk, ez másfél év, és még egy különbség van, hogy most Áron csapattal ment. Mézer Áron földkerülő vitorlázó, az utitárs vendége. Honnan jött az ötlet, hogy újra nekivágjál?
A második útom az nem volt teljes földkerülés, ugye Adriáról indultunk, és Sydneybe lett vége, tehát a föld kétharmadát kerültük meg, ugye két óceánt, az Atlant és a Csendes óceánon keltünk át. Amikor hazajöttem 2009. szeptemberében Karinával, akkor rájöttem, hogy ez a vitorlázás ez olyan számomra, amit nem lehet abba hagyni. És az ötlet onnan jött, hogy több ismerős, távol ismerős így megkeresett, és elkezdtünk beszélgetni. És egy barátnak volt egy 13 méteres hajója, és azt mondta, hogy szívesen beszáll a hajóval ebbe a projektbe, ugye nekem nem volt hajóm, és ez a 13 méteres hajó, ez egy igen nagy hajónak számít Karinához összehasonlítva, ugye ez egy 3 kabin, ugye 6 személyes, és 3 mosdó is volt benne, tehát ez 6-7 személyre kényelmes hajó volt. És a Mézer.hu weboldalapon szokás szerint meghirdettem, hogy lesz egy ilyen út, lehet csatlakozni, és sokan felkapták a fejüket, és írtak, hogy jönnének. És 10 éves kortól 70 éves korig, közel 50 legénységgel történt ez a nagy út. Ugye ez kb. 44.500 km, 34 ország volt, és a legtöbb szakaszon volt csapat, két szakaszon egyedül voltam, de a jelentős részén volt csapat, ez Atlanti-óceánon hatan keltünk át. Ugye más volt a kihívás, amikor csapatot vezet az ember, és más, amikor egyedül vezeti a hajót. Bizonyos értelemben könnyebb, mert a feladatok megoszlanak. Bizonyos értelemben nehezebb, mert egy kis koordináció is kell, ugye 5-7-es út során kialakulhatnak súrlódások a csapatban. Szerencsém volt az emberekkel, a csapattal, a legénységgel, mindegyik út végén barátságok alakultak ki, és nem emlékszem, és nem is volt olyan út, ahol az elváláskor feszültség lett volna. Tehát ez volt a nagy kihívás, hogy egy csapatot hogy lehet ugye egy hajón vitorlázni. Egyrésztről izgalmas, másrésztről néha kényelmetlen, és akkor vannak feszültségek. Ugye ha valaki hibázik, akkor a másiknak kell segíteni, ugye az ügyeleti rendszerben például a kormányzik valaki, és mondjuk segítség kell, ugye, mert mondjuk ő nem tud mondjuk reffelni, vagy valamilyen egyéb hibát elkövet, akkor egymásra vagyunk utalva, ezt akarom mondani. Tehát egy csapat vitorlázáskor egymásra vagyunk utalva, néha nekem segítenek, néha én segítek, és ez egy érdekes tapasztalat volt nekem ez a másfél év. Ugye volt, hogy család jött, volt, hogy baráti társaság, és volt, hogy teljesen ismeretlenek. Együtt jöttek, 5-6-an, és a végén ugye kiderült, hogy egy jó csapat lett.
Mármint ők sem ismerték.
Igen, volt ilyen is, nem is egyszer. És hát különböző szintek voltak, volt a teljesen kezdő vitorlázóknak úton, mondjuk Francia-Polinézia, és volt mondjuk vitorlázóknak és tapasztalt vitorlázóknak. Például az Atlanti-óceán átkelésre az egy tapasztalt vitorlázó tudás volt az előírás, vagy az ajánlás, és el is odafigyeltem, hogy körülbelül egy szintű emberek legyenek egy csapatban, hogy ne legyen az, hogy valaki már megijed, és ki akar kötni, a másik meg most szeretne kezdeni vitorlázni. Körülbelül hasonló útvonalon mentem, mint Karina. Tehát ez a másik érdekessége volt az útnak. Több szigeten kötöttünk ki természetesen, és az utak rövidebbek voltak. Tehát az atlanti átkelésünk például ugye Kolinával 39 nap volt, ezzel a hajóval 14, ezzel az 5 fok szigetektől a karibi szigetvilágig tartott. Galapagos és Francia-Polinézia között Kolinával 52 napot tartott az utam, ezzel a hajóval 19 nap volt. Tehát lehet látni a különbséget, hogy Kolinában nem volt WC, és elég egyszerű volt az egész hajó. Ez egy, én azt mondom, hogy egy nagyon biztonságos, jól felszerelt, tengerre és óceánra épített, tervezett vitorláshajó volt. Sokan azért jöttek, hogy tanuljanak, hogy gyakoroljanak, hogy tapasztalatot gyűjtsenek. Tehát a legtöbb vitorlázó az ezért jött, és volt olyan, aki életében ült vitorláson és eljött. Egy ilyen kezdő vitorlázó útra, igen. Hát ezt mindig az elején megbeszéltük, hogy mi várható, és hogy mit tudunk. Ugye hát ez egy néha nem lehet tudni, hogy a tengeri betegségre például mennyire hajlamos valaki, főleg ha nem sokat vitorlázott, és ez egy ilyen sarkalatos pont, ha valaki tengeri beteg, akkor kevésbé tudja élvezni a vitorlázást. Egyáltalán nem. Volt ilyen eset, hogy tengeri betegség, természetesen ez vele járulja a vitorlázásnak, de azért figyeltem arra, hogy akik jönnek ilyen nagyobb, komolyabb utakra, azok azért tapasztaltak legyenek, és ugye amikor non-stop vitorlázunk 10-14 napot, vagy akár 19-et, akkor ha valaki tengeri beteg az első naptól kezdve, akkor az akár ki is száradhat. Ugye ez veszélyes, mert a hányás ugye nem tud enni, nem tud inni, tehát ez egy veszélyes dolog.
Ez nem múlik el egy idő után, nem akklimatizálódik, és szokja meg, hogy folyamatosan dobálja a hajót a hullám?
Ha mondjuk az erős szél, az erős hullámzás gyengül, akkor előfordul, hogy egy kicsit rendbe jön. A tengerbeteg meg akkor is előfordulhat, hogyha mondjuk a gyógyszerre jól reagál. Szerencsére mindenki a gyógyszerre, valamelyik gyógyszerre, valamilyen módszerrel sikerült túltennie magát rajta. Nagy tapasztalat volt nekem, ugye másokkal vitorlázni, mert nem magamra kellett csak figyelni, hanem főleg másokra, és magamra egyáltalán nem is kellett figyelnem, mert hát ez nem arról szólt, hogy most én élvezkedek, hanem arról szólt, hogy ugye a kezdő vitorlázóknak segíteni, vagy a tapasztalt vitorlázókkal gyakorolni.
Akkor neked ez volt ebben a kihívás? Ezért volt ez több vagy plusz, vagy ezért mentél neki a Karina után?
Igen.
Ugye a Karinával egyedül mentettek, vagy mentél, és ott azt kellett magadnak, meg hát sok mindenkinek bebizonyítani, hogy te ezt egyedül meg tudod csinálni. Itt viszont ugye én úgy olvasom, mert hogy blogot is írtál, majd, hogy nem minden nap született valami bejegyzés, és az egyik blogban ezt a mondatot találtam, hogy nincs egyén, csak csapat. Ez volt a mondás a hajón. És ugye tehát, hogy nem is te mondtad.
Igen, Gábor barátom mondta, és ez ugye ez a Tasman tenger átvitorlázása volt, ami egy talán a legnehezebb utunk volt, hogy ez a legszelesebb tenger azon a részen. Ugye ez már nem a trópus tasznátövezet, hanem ez már a nyugati szelek övezete, és ugye a Tasman tenger déli részéről jöttek folyamatosan a rossz időt, mi is ugye megkaptuk a rossz időt. Természetesen itt az van, hogy a csapat együtt a leghatékonyabb, tehát ilyenkor nem az van, hogy ki mit szeretne, hanem van egy terv, és a csapat együtt van egy emberként, tehát ha valaki hibázik, akkor nem vágik a fejéhez minden nap, hogy most milyen hülyeséget csinált, vagy valaki nem tud főzni, vagy mert hogy ennyire tengeri beteg, vagy egyéb problémák ugye történtek, hanem hogy a csapatnak az a lényeg, hogy kiegészítik egymást az emberek, és így sokkal nagyobb a teljesítmény, amire képesek együtt. Ugye nem csak összeadódik, hanem összeszorzódik egy jó csapat, egy jó társaság, ez minden szerveződésben igaz, és hát vitorlázás közben ez még erősebben kijön. Ugye volt például egy utasunk, aki tengeri beteg volt szinte végig, akkor természetesen ugye ő nem főzött, fel lett mentve, de hát helyette más csinált, és ez egy ilyen elég erős mondat szerintem, viszont nagyon megfogta a lényeget, és azért írtam le.
A másik, ami nagyon erős mondat szerintem, és itt az őszinteséget is mondtad, hogy az óceán nem rossz indulatú, nagyon őszinte, itt soha nincs hazugság, csalás, kétszínűség, itt mindig az látszik, ami van, egy valóság van, én ezért szeretem.
Hát igen, ugye a barométer, ugye összetudom, hogy a barométert kell figyelni, hogy esik a barométer, akkor jön a rossz idő, ha megemelkedik a barométer, akkor jön a jó idő. Ha a felhőket nézzük, akkor ha jönnek a sötét felhők, ugye Balatonban ezt úgy mondtuk, hogy gerenda, akkor ugye az is azt jelenti, hogy jön az erősebb szél, esetleg eső, ugye a Atlanti szemben ezt úgy hívják, hogy szkvel, egy rövid eső. Tehát a jelek az óceánon, az óceán jeleli hullámok nőnek például, a felhőnek a jeleli, az ég jelei, elmondják előre, hogy mi várható és mi lesz.
Hát annak, aki ismeri és érti.
Természetesen igen.
Ez rutin kell, tapasztalat és felkészültség.
Meg kell tanulni, és kell hozni egy képesség is, hogy nyitottnak lenni és figyelni. Ugye minden tenger és minden óceán más, és minden helynek van egy saját jellege, ugye áramlatok és egyéb szituációk, tehát például Jomtengen is volt egy nagy viharunk, hogy gyakran előfordulnak ezek. Csak azt akarom mondani, hogy van egy általános tudás, hogy a felhők és a hullámok, és aztán van egy, tudni kell az adott tenger is, hogy hogy viselkedik, ugye, hány napig tart mondjuk az Adrián egy bóra, vagy a Sirocco az milyen. Tehát ugye az Adrián is a legközelebbi tengerükhöz is ugye nagyon sok tudás kell, ha valaki ott vitorlázik. És hát minden tengernek úgy, mint az Adriának megvan a sajátosság, amit meg kell tanulni, vagy érdemes, és én mindig tudtam, és az érdeklődő utasoknak, csapatnak elmondta mindig. Tehát én azt mondom, hogy mindig fel kell készülni, és hát folyamatos tanulás a vitorlázás, tehát ennek a tanulásnak sosincs vége, nekem is még folyamatosan tanulnom kell.
2010. szeptember 7-én indultatok, Ugrian szigetéről, ez Horvátországban található, és aztán 2012. február 9-én értetek célba Sydneyben, és a vitorlás, amiről eddig is már beszélgettünk, a Lullaby nevet viseli, altatódal, ezt jelenti a hajónak a neve.
Igen. Az egész másfél év útsorán nem volt komoly műszaki problémánk.
Jó, akkor is készítettétek több hónapot, több héten keresztül az indulás előtte foglalkozottál,
hogy márciustól vitorláztam már a hajóval, meg áprilisban is, meg teszelgettük, és indulás előtt meg felszereltük ugye napelemmel, kiegészítjük az akkumulátor készletét, a biztonsági felszerelés, ugye mentőtutaj, epírbója, és a kézi vészjelző fákja, füst és rakéták például megvettük. Tehát egy ilyen több napos készülés volt a legvégén, ugye, de folyamatosan készültünk erre, már márciustól. Nem volt szerencsére komoly műszaki problémák, de hajó ez nagyon újszerű állapotban volt, tehát az előző tulajdonosok nem nagyon használták, tehát ez egyik ok, a másik az, hogy vigyáztunk rá természetesen, tehát tudtuk, hogy egy hosszú út lesz, és hát nem kínoztuk, és azért folyamatosan kellett egy kicsit mindig javítani, ugye a vitorlát varratni, vagy mi mondjuk oda, hogy ragasztottuk, köteleket esetleg cseréltük, tehát voltak mindig javítások azért a hajón, egy-két dolgot heggeszteni kellett néha, de a legfontosabb, a legényesebb pontokban nagyon, nagyon jól viselkedett Lullaby, ugye altatódal, igen, ezt így mondják, és ugye ez angol szó, tehát általában mindenki értette, mert a világ nagy részén az angol az, ahol mi voltunk a közös nyelv, tehát ez egy kedves szó mindenkinek. Ez egy jó, nagyon jó hajó volt, hát persze másfél év alatt elfáradt most pihen színébe. Nekünk is mindenkinek egy nagy élmény volt, nekem főleg azért, hogy ez a 13 méteres hajó ugye az egy kicsit más, mint Karina, sokkal erősebb, sokkal biztonságosabb, és lehetőség volt ugye másokkal is vitorlázni.
Nagyon izgalmas tényleg itt az élménybeszámolódat, a blogodat olvasni. Én meglepődtem rajta, hogy majdhogy nem minden este filmeztetek, filmeztél, illetve nagyon sok könyvet vittetek és olvastatok. olvastál.
Igen, ugye ügyeleti rendszer volt, tehát volt legtöbb esetben 4 óra ügyeletem nekem, és aztán volt 4 óra, 8 óra pihenés. Uh-huh. És akkor az alatt a pihenés alatt vagy főztem, vagy takarítottam, vagy kicsi karbantartást végeztem, írtam cikkeket néha, ugye videókat vágtam, és volt rá szerencsére idő, hogy egy-egy jó filmet meg tudjam nézni, ugye, mert itt az akkumulátor sokkal nagyobb volt, volt napelem, szóval ez ki volt jobban találva, és hát a könyveket én mindig szeretem olvasni, Karinával is sokat olvastam, tehát ez a dolog nem változott, ugye a filmnézés Karinán nem lehetett, mert kicsi akkumulátorok miatt ott nem bírták, ott csak könyveket olvastam, itt volt lehetőség erre is.
Woody Allen filmeket néztél, aztán a Budapest Retro 1-2-t is megtekintettétek. Talán tavalyi film, ugye a Király beszéde, azt is sikerült megnéznetek, úgyhogy nagyon jó kis színes repertoár volt.
Igen, és hát ennek külön hangulata van egy polnész szigeten megnézni a budapesti retrót, és így most ugye szerdán érkeztem meg, nagyon jó itt vagyok ismét Magyarországon, nagyon, nagyon örülök, és ugye most kicsit megfáztam, lehet hallani a hangomon, de jó itthon lenni, és főleg ezek a budapesti retró, ez kicsit oda vitte nekünk Budapest a polinéz szigetvilághoz, tehát nekem ez egy jó film volt, és mindig azt láttam, vagy néztem, amit kaptam a csapattól, ők mindig hoztak filmeket, legtöbben néhány hétre jöttek, voltak egy hónapokra is, és itt mindig hoztak friss, jó filmeket, és akkor lehetett nézni.
Most jöttél haza ugye március 1-én, és április 2-áig vagy csak itt van egy hónapig. Mi mindent csinálsz ez alatt az egy hónap alatt? Jó sok ügyintézni valód van.
Egy részén már túl vagyok. Mindenem tele lett, ez a legérdekesebb, ugye már fél éve mondják nekem, hogy cseréljem ki, de hát a csendes óceán ugye nincsen lehetősége. Ausztráliában az egyetlen hely, ahol lehetőség lett volna kicserélni az útlevelet, nem ilyet le, csak tele van. Most tőle ezt intéztem el, 5 éve, 6 éve utazgatok elég sokat, és hát mindenhol szeretek pecsételni, főleg a kis szigeteken. És hát azon kívül nagyon sok más programom van, tehát hívtak előadásokat tartani beszélgetésekre, kis zárt körű klubok is, és nyílt klubok is, közösségi házak, sőt, börtönbe is fogok menni. Úgy néz ki, tehát ez az egyik rész, hogy ugye a Bócsor is a színpadon volt, például, és Kupár Istvánnal voltam a színpadon, ő az első magyar földkerülő, ugye hárman vagyunk ilyen szóló földkerülők, Kupár István, Fanándor és jó magam, és azon kívül ugye Gály József is egy pár nagy vitorlázó, nagy földkerülő vitorlázó van még Magyarországon, de ilyen nagyon fiatal, mint én azért már nincses, sajnos. Szóval ez lesz az e hét és a jövő hét, és készülök a következő vállalkozásomra, ami úgy szintén időigényes, és talán ez a legfontosabb. Majd ha megkérdezed, hogy mi lesz az, akkor elmondom.
Valamilyen verseny.
Igen. Szóval az április 2-ig, ugye névnapom, addig elég sűrű lesz a programom. Most így csak az útlevelet mondtam, de igazából nagyon sok papírom eljárt. Tehát főleg ez a személyim, rádiós papírjaim. Szóval ez egy ilyen, nekem egy ilyen rohangálás.
A tenger szabadságából visszacsapás a bürokráciába.
Igen, de hát érthető, tehát én nem hőzöngök, hanem sorban állok, és próbálom kielvezni, ugye másfélig nem voltam itthon, tehát főleg a család és a barátokkal is minél több időt tölteni, egy hónap az nem túl sok, de tegnap is a családi ebéd volt. Szóval ugye ez szinte ugyanolyan fontos, vagy még fontosabb ugye a család és a barátok, de az előadások számomra ugyanúgy fontosak, mert hát a békítiszelet, ugye a könyvem az még mindig ugye érdekli az embereket, és hát főleg ez a Karinás utam volt az, ami a legtöbb embert így szereti olvasni és inspirálja, ugye egy nagy hajóval már más a feladat, inkább az volt a cél, hogy lehetőséget adjak embereknek vitorlázni olyan helyeken, ahol magyar hajó nincsen, ugye a csendes óceán magyar hajó nem volt, Karibon sem volt túl sok, tehát ez a feladat a következő egy hónapban.
De kicsi a világ, ezért sok-sok magyarral találkoztatok ott a messzi távolban is. Méder Áron kerülő vitorlázó, az utitás vendége, SMS számunk plusz 36 30 749 67 20, e-mail címünk utitás@lánchidradio.hu. Ugye úgy fejeztük be az előbb, még a zenét megelőzően, hogy kicsi a világ és nagyon sok magyarral találkoztatok a messzi távolban is. Volt itt nálunk a stúdióban vendégségben a Film Fatal legénysége, és valamelyik kikötőben mellettetek álltak a hajóval. Méder Áron földkerülő vitorlázó az utitás vendége.
Igen, kicsi a világ. A Film Fatal az egy kicsit nagyobb hajó, mint a Lelabály volt. Ugye mi 43 láb, 13 méter volt a mi hosszunk, az övék 47. kicsit gyorsabb is volt a hajó, és kicsit másfelé mentek, de találkoztunk, ugye Las Palmasban például indulásunk előtt, ők is az Atlanti-óceán keltek át, amikor mi. A szelfátán legénységét ismertem a Balatonról, hogy a vitorlázók világa az kicsi, tehát ugye ott Somos Zsolti, ugye Sáfián úr, Solc Imre, és nem akarom felsorolni, őket már ismertem korábbról is, és hát ugye a Kariban ismét találkoztunk, és nem is egyszer, ugye én a Kariban egyedül vitorlázgattam, mert akkor ugye a csapat hazament karácsonyra Szilveszterre, és ők ugye csapattal voltak, tehát néha egymás mellett is horgonyoztunk, néha átúztak hozzám, néha én, ugye én egyedül voltam, ők általában többen, tehát egy kis csapat volt például a Femme Fatale, ez 2010-2011 eleje, azon kívül ott volt a Happy Dream, ugye a Bosinak a katamaránja.
Valahol magyar szakáccsal is találkoztatok.
Igen, Antigván. Mi magyarok beszélgetünk mondjuk az étteremben, vagy a kávézóban, és akkor ugye meghallják, hogy magyar szó. Ami külön érdekesség, hogy én ugye hasonló útvonalon mentem, mint Karinával, tehát én azokkal az ismerősökkel ismét találkoztam.
Emlékeztek rád? Tudták, hogy ki a még a rádon?
Hát Fidzsin, ott voltam fél éve, tehát most amikor megérkeztem ott, kőkemény népünnepé volt, tehát ott olyan nagy finom közös ebédek voltak, és több mint három év eltelt, mióta ott elhagytam Fidzsit, és voltak jaktosok, ugye, akiket ismertem, például Hans, ugye egy idősebb jaktos, és hát voltak a helyi fidzsien fiatalok, ugye, akik vagy Marinába dolgoztak, vagy a környező falukba laktak, és ugye én oda gyakran átmentem. Szóval nagyon jó volt találkozni ismét, például Fidzsin is, Tahitin is ugye találkoztam, régi barátokkal, Márkizessen, a tetováló mester barátommal is találkoztam. Tehát, hogy nagyon sok helyen a régi barátokkal találkoztam, Új-Zélandon találkoztam Szabó Gézával a Rotor nevezetű hajón, ők ott vannak már több éve, és 2007-ben együtt keltünk át a Csendes-óceánon, tehát ők ott ragadtak. Szóval nagyon kicsi a világ, és jó volt látni, hogy miben változtak ők, és mindig megkérdeztem én is, hogy miben változtam.
És mit mondtak? Hát, miben váltottál?
Őszinték voltak.
Szájóan?
Igen. Azt mondták, hogy amikor Karinával voltam, akkor sokkal izmosabb voltam, sokkal szikárabb és sokkal erősebb. Most meg kicsit elpúltam. Ugye más volt, ugye nem kell sokat kormányoznom. Kényelmes élet volt.
Volt segítség.
Igen, kényelmes élet volt a lelabájon. Tehát ez az apropó, hogy végre találkoztam a régi ismerősökkel, ennek külön örültem. Ugye van, akivel e-mailen, Facebookon, képeslapútján tartjuk a kapcsolatot. Sokan tudták, hogy megérkeztem is a földkerülés, ugye a nemzetközi sajtó miatt is, vagy a weboldala miatt is. És akkor végre tudtam gratulálni.
Mondtad, hogy most egy kicsit megfáztál. Ez alatt a másfél év alatt a betegségek azért úgy nagyjából elkerültek titeket? Megúsztátok? Egyszer-kétszer ott is lebetegedtél.
Kisebb megfázások igen előfordultak, semmi komoly. Ez egyik csapattagomnak eltölt a keze sajnos biciklit bélelt egyik karibi szigeten, és véletlenül fényképezett is, meg nem figyelt elég, és bicikli balesetnél eltölt a keze. Ez egy francia szigeten volt, a Guadeloupe-tól délre, tehát a francia egészségügy is ugye neki volt biztosítása, tehát nem volt semmi probléma. Persze a nyaralásnak ugye egy kicsit elrontotta a hangulatát, de szerencsére a csapatnak semmi komoly betegsége nem volt, úgyhogy a tengeri betegség, az amikor megkiköt az ember, akkor az elmúlik.
Az elmúlik, már alig látok.
Igen. Általában minden út végén az volt a hangulat, hogy kéne még egyet menni, a fiúknak ugye ez volt. Ugye az idő szalad, és a 2-3 hét, 1-2 hónap gyorsan eltelik. Nekem ugye más volt már, mert én nekem ezek nem voltak új helyek, meg én másképp láttam, de hát én is élveztem minden percét, mert a trópusi szigetvilágban vitorlázni ez a legkellemesebb, ugye kellemes szél van, és az ember nem fázik meg.
Nagyon finomakat ettetek, én itt a blogot nézegetve komolyan elkezdtem irigykedni, és azon gondolkoztam, hogy kellett volna csatlakoznom, tehát volt, amikor csoki tortát sütöttetek, aztán ebédnek sült rák volt az előétel rákos tészta főfogás fehérborral, kenyeret is sütöttetek, aztán tepsiben sült barrakuda, fokhagymással, rizssel, főtt krumplival. Hát komolyan, mint hogyha egy éttermet nyitottatok volna a hajón.
Igen, hát fogtunk ugyanúgy halakat, Karinával ugye nagyon sok halat fogtam, és hát ezzel a hajóval is ugye lelábájjal és a legénység fogtuk a halakat. Volt, hogy több sikerrel, volt, hogy kevesebbet, de azért mindig fogtunk halat, és a friss hal az én kedvencem, és általában minden csapattagnak a kedvence volt, tehát a sült hal. És volt olyan csapattag, aki tényleg jól tudott főzni, ez nem én voltam, tehát nem én csináltam, én csak leírtam és megkóstoltam, tehát volt, aki tényleg jól tudtak főzni, és adtak erre, és egy nyaralásnak, ez végig is egy nyaralás volt a legtöbb ember számára, egy kikapcsolódásnak, egy feltöltődésnek része az, hogy néha-néha jókat enni, ugye amikor dülöngél a hajó és vihar van, akkor nem lehet, azt nem írtam le azt a ugye az a íszat leves kek.
Volt olyan, igen, a szélszél raktam ide a literek, csak azokat, amik hangzatosabbak, igen, volt ilyen is.
Elérakem, tehát hogy ugye, amikor egy perc alatt kell gyorsan fűzni valamit, vagy annyi időssel, és hát volt, amikor ugye nem volt komoly szél, komoly hullámzás, és tudtunk fűzni, vagy adjak egy horgonyzó helyen, és hát a szigeteken nagyon sokszor a szigetlakók adtak nekünk gyümölcsöt, zöldséget, vagy tudtunk cserélni, vásárolni. Ugye a trópuson, egy lakatlan szigeten összeszedni a kókusz, meg egy-két más gyümölcsöt, az elég friss. Az én kedvencem ugye a kenyérsütés, tehát az egy külön, ugye amikor nem tudunk halat fogni, vagy már nincsen friss kenyér, és már nincs, az egy finom kenyér, az nagyon megemeli a reggelit, időigényes, kb. Egy fél óra, inkább egy óra, de hát ugye felváltva voltuk a konyhába, tehát mondjuk 3 naponta kerültés sorra, tehát az úgy azért oké, nem kellett minden nap neked főzni, és hát egyenlőség volt a hajón, tehát a nők és a férfiak ugyanúgy kivették a részüket. Persze volt olyan eset, amikor valaki kicsit többet főzött, mint a másik, de azért figyeltünk erre, hogy ne legyen az, hogy valaki folyamatosan főz, mert akkor elmegy ugye a kedve tőle, vagy folyamatosan mosogat. Én ugye kicsit kellett figyelni, de ez a főzés ugye egy hosszú szakaszon, hogy feldobja az utat.
Nagyon sokféle búvárkodtatok is, volt is erre lehetőség, és te nagyon szeretsz is búvárkodni.
Ugye amikor én horgony dobok egy sziget mellett, akkor általában lemegyek és megnézem a horgonyt, hogy jól áll-e. Amikor ezt az ember megnézi, akkor szétnéz és látja a halakat, korallokat, és ha úgy érzi, hogy ez egy érdekes hely, akkor jobban körbenéz. Egyszer-egyszer búvárkodtam is, Antillán például a csapattal, de főleg szorkeresztünk, és vannak olyan szigetvilágok, ugye Tuamotu, Francia-Polinézia, vagy Francia-Polinézia más szigetei, ami tényleg a legszebb helyek a világon. A Csendes-óceán, ha valaki arra megy, akkor muszáj lemenni a víz alá megnézni, mert a víz alatti világ legalább annyira érdekes, mint a víz feletti, és a csapat nagy része azért beledugta a fejét a vízbe, és hát nem kell hozzá nagy tapasztalat, nem kell hozzá búvárvizsga, hogy egy maszkot felvegyen, és csak ugye a víz felszínén nézze a halakat és a korallokat.
Tehát vissza lehet látni.
Igen. Tehát akik mondjuk fiatalok voltak, vagy gyerekek, azok főleg ugye csak egy maszkkal nézték a víz alatti világot, vagy akik nem volt kellő vízbiztonságuk, de hát szinte ugyanannyit lehet látni, mint ha lemész ugye palackkal, csoporttal. És hát ezen kívül mi a szigeteken például kirándultunk, bejártuk a őserdőnek bizonyos részeit, vizesések, kilátók, kis eldugott falvak, tehát ugye egy kicsi turistáskodás is volt. Vannak olyan helyek, ahol ezt még nem hívják turistáskodásnak, mert tényleg nincsen turista ott, de a legtöbb helyen ugye már sok a turista, és ez ilyen turizmus.
Na, ha már mondod, akkor beszéljünk egy picit például Jamaikáról. Itt nagyon sok mindent megnéztetek, ugye Bob Marley szülőházát is többek között, ami mint egy zarád. Annyi turista megy oda és nézi ezt meg.
Igen, a következő projektemnek az a címe, vagy az egyik cím, hogy One Boat, ugye One Man and One Ocean, ugye, és a Bob Marley neked a One Love, a leghíresebb mondata, és a leghíresebb koncertjének a címe, One Love, ugye ott elég komoly volt az ellentét a két politikai párt között, és egy koncert alkalmával, a One Love koncert alkalmával ugye a mindkét politikai párt vezetője felment, és ugye Bob Marley volt a közös nevező, ugye Jamaikában a reggae zene országában, és ugye Bob Marley találta ki ezt a fajta zenét, tehát ő a reggae zenének az első és azóta is a legnagyobb zenésze. És hát ez egy legenda Bob Marley, tehát a szülőházát megnéztük.
Ott mit lehet a szülőházában? Mi van meg abból?
Az teljesen megvan. Mm-hmm. Tehát az megvan az, hogy ahol ő fiatal korában élt, ugye az úgy van, hogy van egy telek, hát a Karib térségben idézek ki, van egy telek, és van egy házikó, és akkor a fiatal fiú épít magának egy kis házikót, 20 méter arról lép, amikor már ugye külön akar válni a családtól, és akkor ugye fiatalon ott volt egy ilyen két szobás, ugye ott nincs egy komoly szigetelés, mert nem szükséges. Ez egy ilyen kis kvázi viskónak számít, ha valaki oda megy egy ilyen európai szemmel, viszont nagyon praktikus, ugye szellőzik, és nagyon hangulatos, és ott volt az ágya, ahol aludt, ott volt, ahol írta a zenéit, édesanyjának a sír, és ott volt. Tehát az egész családja, ugye neki, a családja is híres, ugye Rita Marley, akár a felesége is, tehát hogy a Bob Marley nem csak Bob Marley, hanem a Marley család. Ott volt az a rész, ahol mondjuk a mangófa, ahol ő írta nem tudom melyik számát, tehát mindegyikhez ugye volt egy történet, a fához, a székhez, hogy ott mit írt. Tehát nagyon, nagyon szeretik, nagyon népszerűbb Bob Marley, és a reggizemel még mindig, és nekünk is nagy élmény volt.
Francia Polinéziában pedig az egyik kis szigeten, egész pontosan Hivaoán fölkerestétek Paul Gauguin sírját, Jacques Brelnek sírját.
Igen,
is.
Ugye ebben az időben ők elmenekültek Európából, mert elelegük lett, ez 100 éve körülbelül, és idősebb korban ott éltek, talán nem is kell bemutatni. Jacques Brel talán nem kevesebben ismerjük, egy nagyon híres zenész volt, hogy Edith Piafnál is híresebb, csak hogy a Magyarországon nem annyira népszerű. Én nagyon szeretem. A sírjuk az egy olyan tökéletes kilátás lát az öbölre, a fülbőlre, mert nagyon szép az elhelyezkedése a temetőnek és a síroknak, és az ember ugye bejárja a Marquises szigeteket, és eljut erre a szigetre, mivel mindkét a zenészt és a festőt is nagyon nagyra tartottam, ezért nem volt kérdés, hogy meglátogatom.
És ezt te találtad ki, hogy hova mentek el, vagy volt úgymond kívánságlista a vendégek részéről, hogy ők mit szeretnének? Mert sok helyen te már voltál.
Igen. Volt az elején egy körülbelül fix menetrend a földközi tengeren, hogy hogyan és mint, de voltak lehetőségek változtatásra, de volt olyan csapat, aki mondta, hogy ő szeretné például Jamaikába elmenni, és akkor kitáltunk egy útvonaltervet, elküldtem neki, egyeztettünk, ugye előtte voltunk Dominica Republic-nál, Puerto Rico-nál, Virgin Islands-nél. Tehát indulás előtt már tudtuk az útvonaltervet, és megegyeztünk. Az indulás és a érkezés szigetre, igen, azt lehetett változtatni. Annyi volt például tómótól, és ott van mondjuk 80 attól, és a csapat döntött el, hogy én javasoltam, mi a szép. Tehát egy ilyen párbeszéd volt azért. A fű szigeteket, a fű útvonalat én döntöttem el azért.
A végére sem fogyott el az energia, mert hogy úgy olvastam, hogy még Sydneyben is turistáskodtatok egy kicsit.
Igen, a csapat, amikor megérkezett, akkor volt, hogy egy kis tartalékkal számoltunk, ha bármi történik, tehát 15. élet végig a túrának, és akkor egy 6 napot ott körbe részük Sydneyben és környékén. Nekem a nagybátyám például Sydneyben lakik, tehát nekem ilyen családi program is volt, és a fiúknak ugye azért Sydney, meg a Sydney Harbourba vitorlázni, ott is vannak ezért például a borospincék, meg szőlészet, tehát azt is ugye megnézik például, de nagyon szép strandok, én ott szörföztem is például, lehetett ott buvárkodni, és tehát Sydney nagyon tiszta, és a főváros melletti part, strandok nagyon tiszták, nagyon figyelnek a környezetükre, Ausztráliában, úgy, mint Új-Zélandon is, tehát emiatt nekünk egy külön élmény volt, hogy nem kellett mondjuk a városba egy busszal kellett menni, és már ott volt a strand, például Bondi Beach, és volt egy pár ilyen búcsú vacsoránk is, ugye, hogy a 10 napos non-stop vitorlázás után egy kicsit visszaszedjük a lefogyásunkat, ugye egy pár kilóval mindenki fogyott azért, nem ettünk ott túl jókat azon az úton. Sydney egy csodálatos hely, a vitorlázás városa, tehát a Sydney Harbour. Ott nagyon sok a kikötő, a marina, a bólyahely, nagyon sok a hajó, a vitorlás versenyek, tehát ez egy kicsit a vitorlázás városa Ausztráliában.
Méder Áron földkerülő vitorlázó, az útitárs vendége, SMS számunk +36 30 749 67 20, e-mail címünk utitars@lánchidradio.hu. Fogalmaztál ugye Áron, mert hogy Méder Áron földkerülő vitorlázó, az útitárs vendége, hogy ott Sydneyben nagyon figyelnek a környezetükre, hogy mi minden van, akár mondjuk a vízben is, és ennek a lelevája történt útnak volt egy ilyen programja is, hogy egy picit megnézzétek a tengeri élővilágot, az ottani szennyeződéseket, és hát nem mindig volt szem egy gyönyörködtető, amit láttatok.
Ugye szeptemberben indultunk, az első 3 hónap az Palmaszi Kanári-szigetig tartó vitorlásutunk során, Kékbolygó Egyesülettel együttműködve nagyon sok ilyen marin rezervet vagy National Parkot látogattunk meg, ahol főleg delfin, de próbáltunk ugye a bálnát is, láttunk egyet, megfigyeléssel foglalkozni, és volt egy kicsi ismeretterjesztő vonal is. Ez egy kicsit nehéz, hogy az Adrián, különösen az Adrián a Jon-tengeren delfinek száma csökken, évről évre a túlhalászás miatt, a szennyeződés miatt, és ugye mivel mi vitorlázunk, tenger közelében élünk, ezért nekünk ez egy, nem egy távoli probléma, hanem mi ezt nap mint nap látjuk. Ugye 94 óta vitorlázok a tengereken, és akkor teljesen más volt például Görögországon vitorlázni, mint 2010-ben. Tehát ezt szemmel láthatóan lehet látni, hogy csökkennek a delfinek száma, és ha az ember lemegy búvárkodni, szorkerezni, akkor már nem azt látja, mint 16 éve. Tehát én az én életemben már látom ezt, és próbáltuk erről írni cikkeket, és ismételi összegyokat készíteni a kébolygóval. Aztán Las Palmas után ez megszűnt, és főleg az ocean sailing keretében inkább vitorlázás. Nem azt mondom, hogy oktatás, hanem inkább ilyen tréning. Ez nem egy oktató tanfolyam jellegű túrák voltak ezek, hanem megszeretetni a vitorlázást, és egy kicsit ráérezni, milyen is a vitorlázás, akik nem próbálták, és a tapasztalt vitorlázóknak meg mondjuk egy kis plusz tréning, tehát egy, ugye kipróbálni egy atlantiát kelést, az egy nagy élmény mindenkinek, ugye, mert hát nem látunk földet ide két hétig mondjuk, és akkor ki látja meg először, meg az egy nagy buli, hogy megérkezni a másik oldalra. Meg a vitorlázóknak ez az egy nagy teljesítmény, hogy ez ugye mint a hegymászóknak egy magas csúcs, ez atlanti óceán átkelése, vagy egy nagyobb vitorlás volt, az szintén egy nagy teljesítmény. Tehát az első pár hónapban a kékbolygóval együttműködtünk, és ez nagyon hasznos volt számomra is, és hát azóta is jó a kapcsolatunk a kékbolygóval.
De aztán az út későbbi részében láttatok Bányát is, Szápát is, Ráját is.
Tongánál, amikor voltunk, szeptember végén, októberben, akkor ott ugye a bálnák, akkor oda felmennek, és ott nagyon sok bálna van. Abban az időszakban azon a szigetcsoportnál, tehát ez Vavó szigetcsoport például, meg Hapály szigetcsoport, és mi láttuk, hogy mellettünk mondjuk 100 méterre két bálna ugrált egymás mellett többször, fényképeztük, videóztuk, tehát ez az a hely, az ennek az oka az, hogy a kisbálnák ott születtek meg, és november, decemberben visszamennek a hidegbe, az Antarktisz környékére, mert ott több a hal, viszont a melegben születnek meg. Tehát és a Kariban is volt ilyen, ott is bizonyos szigeteken sok a bálna, például a Dominika Republika. Ez a program része volt, tehát mi mindig is, később évben is, amikor lehetőség volt, akkor erre, mert egy bálna mellett hajózni egy nagy élmény, tehát valakik mondták, hogy őket nem érdekli a bálna, meg ők már láttak, ők ott ugrált mellettünk két bálna, akkor ők voltak a leghevesebb ilyen fényképezők, tehát így mondták, hogy nem érdekli őket, de aztán lelkesen napokig magyarázták, hogy mit fényképeztek, meg azonban hívták a feleségüket, tehát hogy mindenkit megfog ez a, vagy amikor a delfinek követnek, nagyon sok delfin, sokat hosszan. Ezek élmények, és hát nekem is, aki sokat látott már ilyet, már 16 éve folyamatosan nézem ezeket, nekem is nagy élmény, mert minden alkalommal ez egy kicsit feltolom, mert hát ezek tényleg hatalmas bálák, hosszabbak, mint például a báj, meg nagyobbak is, és ott mellettünk ugrálnak. Persze nem szeretik annyira a hajót, tehát nem játszanak, és nem jönnek nagyon közel, de azért 100 méterről, vagy 50 méterről is nagy élmény.
Ebben a másfelében jó sok minden belefér, és te úgy fogalmaztál, hogy egyedül voltál szilveszterkor és karácsonykor Martinikon, egész pontosan. Hát azért ott egy picit más a hangulata az ünnepeknek, a karácsonynak, a szentestének.
Igen, műanyag karácsonyfa van, tehát ez így a kezdés. A szilveszti tűzijáték az a Martinik fővárosában volt, és az szenzációs volt. Igen, hát karácsonykor egyedül voltam. Szilveszterkor már a felfátállal közösen szilvesztereztem, akkor már kialakult egy jó kapcsolat, karácsonykor még nem mentem át hozzájuk.
Ott ilyen bulis karneváli hangulat volt, úgy írtál a blogban.
Az utcák tele voltak, igen. Ugye február-márciusban volt a karnevál, a nagy karnevál. Az szerintem az nagyobb ünnep ott, nagyobb buli, mint a szilveszter, ugye az napokig tart, és hajnalig, reggelig. De a tűzijáték, a zene, a tánc, a jókedv, és hát nem volt hideg. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagy élmény volt, hát én szerettem ezeket a kis szigeteken tölteni a szilvesztert, karácsonyt, és hát néha egyedül persze, mert hát ha nincsen utas, akkor egyedül, de hát valamit valamiért.
Békét és szellet, mert többször beszéltünk erről. Lesz folytatás? Mondjuk akár ebből a mostani útból?
Én azt gondolom, hogy most elmegyek, amiről beszélgettünk, ugye, hogy vásároltam egy mini 650-es versenyhajót. Ez 6 méter és 50 centi, tehát Kalinállal 50 centivel nagyobb, tehát azért nem változott a méret. Ennek az a specialitása, hogy nagyon gyors hajó, sokkal nagyobb a vitorlája, és sokkal jobban megsiklik, és ez egy híres versenyosztály Franciaországban, és én ott fogok lakni áprilistól augusztusig mindenképpen, és edzeni, tréningelni és versenyezni fogok. Számomra ez most a fejlődés útja, és két dolog van, egyik az, hogy bárki jöhet vitorlázni, tehát ezt szeretem megtartani ezt a dolgot, tehát kezdőtől a tapasztalat vitorlázóig.
Erre a picike hajóra?
Igen, nincsen WC. Hát ugye nem lehet hat embert rátenni, egy vagy két crew fér el mellettem, bizonyos versenyek két személyesek, oda már azért tapasztalt vitorlázó kell, vagy versenyző, gyakran fog vitorlázni franciákkal és belgákkal, de hát a magyaroknak is akarok lehetőséget adni, mert hát nincsen magyar mini 650-es, nincsen magyar óceáni verseny vitorláshajó, ilyen jellegű. Ez egy két éves projekt lehet, tehát 2012-2013, ez két évig fog tartani, és jövőre lesz a nagy verseny, az Atlanti átkelés, a Mini Transat 2013, amire kezdődik a felkészülésem. Kb. 80 hasonló méretű hajó indul el, és mind nagyon jó. Szóval sokat kell tanulnom, ez a célom, hogy tanulni. És ezután lehet, hogy lesz miről írni. Most is lenne miről írni, de még várnom kell, és én azt gondolom, hogy remélem, hogy lesz még egy könyv ezután, mert lesz miről írom szerintem.
Mi az, amit magadról megtanultál ez alatt a másfél éves út alatt? Mert ugye a Karinával közös hajózástól nagyon sokat kaptál, nagyon sokat tanultál. Itt mit kaptál?
Ami nekem nagyon fontos volt, az emberekkel való kommunikáció, mert én ugye 3 év magány után visszajöttem Magyarországra, és ugye én megszoktam, hogy egyedül vagyok, megszoktam, hogy fogom a kormányt, meg fogom a halat. És akkor ugye egy olyan környezetbe kerültem, amikor mindenki kérdezett tőlem, előadásokat kellett tartanom, vagy meghívtak, és néha tévi rádióba is meghívtak, és emberekkel kellett találkozom, kommunikálnom, és ez nekem akkor szerintem nagyon nehéz volt, mert 3 évig idézőben egyedül voltam, és hát magyarul biztos nem beszéltem senkivel, angol vagy más nyelvek.
De sok esetben semmilyen nyelven nem beszéltem, mert egyedül voltam.
Igen, hát a út nagy részén, ugye kétharmad részén vitorláztam. Most ezzel az úttal az volt, hogy megtanultam, vagy fejlődtem ebben a fajta kommunikációban az emberekkel való, hogy megértessem magam, talán jobban figyelek az emberekre már. Ez ugye nehéz, mert gyakran ezt a vádot kaptam, hogy olyan le vagy egyedüláron, hogy úgy érezzük, hogy itt se lennél. Egy kicsit más dimenzióban lennék, tehát egy hajóban, de itt egy kicsit ugye el vagyok szállva, de viccet félretéve biztos, hogy fejlődtem ebbe, tehát ugye emberekkel együtt lenni, összezárni egy kis hajóban heteket, hónapokat, és figyelni rájuk, és a problémák van akkor megoldani, és vinni a hajót, és csapatként együtt lenni. Szóval én azt tanultam szerintem összefoglalva, hogy lehet az emberekkel jól bánni, és hogy lehet velük tényleg együtt lenni, tehát nem csak felszínesen együtt lenni, hanem tényleg együtt lenni.
Köszönöm szépen, Héder Áron földkerülő vitorlázó volt az utitás vendége. Jó szelet, azt szokták mondani, azt szoktátok egymásra kívánni?
Hát én is köszönöm a meghívást, és a jó szelet szokták a vitorlázót, és én általában a békét is szelet szoktam, ez a Peace and Wind, békét is szelet, és köszönöm a meghívást.
SMS számunk +36 30 749 67 20, e-mail címünk utitás@lánchidradio.hu. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk a már megszokott időpontban, azaz szombaton délután 3 órakor, az ismétlést pedig este 10 órakor hallgathatják meg Győrben, vasárnap délután 4 órakor jelentkezik az utitás. Elhangzott adásunkat újra hallgathatják honlapunkról, a lánchidradio.hu hangtárából. Az elmúlt 1 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Bakrékát hallották.